Szeretettel köszöntöm a testvéreket. 277. számú dicséretünkből egy verset énekeljünk. Most ebben a Covid vírusos időben azt mondják, hogy a templomi gyülekezeti alkalmakon minél kevesebbet énekeljünk, hogy minél kevesebbet leheljünk ki, és esetleg fertőzzünk meg másokat. Úgyhogy ezért most röviden énekelünk az elején is, meg a végén is. Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem! Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem! Látom én, hogy minden elhagy, e világon csak te nem, hozzád vágyom, benned élek, üdvöt mástól nem remélek. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ennek a napnak a vége felé érkezhettünk, egész nap végezhettük a dolgunkat, adtál hozzá erőt, adtál hozzá bölcsességet, segítséget, kitartást. Áldunk érette, Urunk, és köszönjük, hogy most egy kicsit csendben lehetünk előtted, és figyelhetünk a te ígédre, annak csodálatos üzenetére, attól, hogy tudjunk is figyelni. Ajándékozz meg bennünket ezzel. Külön is könyörünk a betegeinkért, elsőrenden azokért, akik ennek a vírusnak a nyomorúságában szenvednek. Könyörünk azokért, akik gondjukat viselik, akár kórházban, akár otthon. Köszönjük az orvosokat, az ápolókat, a segítő kezeket. Könyörgünk azokért, akik másfajta betegség nyomorúságában élik az életüket, és roskadozva hordják terheiket. Imádkozunk minden megpróbált testvérünkért, akik anyagi nehézségek közt élnek, családi válságban élnek. Elét hozunk bátorságos szívvel mindent és mindenkit, mert te magad bíztatsz bennünket erre, és szeretnénk a gondjainkat elét tenni. Ahogy énekeltük is, tudjuk, hogy gondviselő jó atyánk vagy. Légy érte áldott, és így beszélges velünk igéden keresztül is. Amen. Kedves testvérek, a Filippi levélből olvasok egy egész és egy rövid vers részt, egy 15. verset, és a 16. aránylag hosszú versnek az első mondat részét. Tehát a Filippi gyülekezethez írott levél második részének 15. versét olvasom, és a 16. vers első mondatát. Legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartván elébük. Kedves testvérek, a Filippi levelet kezdtük olvasni, ez egy rövid levél, a rövidsége valószínűleg összefügg azzal, hogy az apostol ezt a levelet börtönben írta, fogságban van, ennek ellenére, hogy ilyen körülmények közé került, ez egy rendkívül örvendező levél. A teológusok megszámolták, hogy nincs még levele, amelyikben annyiszor szerepel az örüljetek buzdítás, mint éppen ebben a levélben. Milyen furcsa, hogy valaki börtönbe került. Tudjuk, hogy Pál apostol azért van ott, mert Rómába appellált a császárra, és várta, hogy Rómába eljuthasson, elfogták, és hogy az igazát képviselhesse személyesen, a császár appellált, és így hosszú hónapokat, talán két teljes esztendőt is töltött a Filippi börtönben, ezt egészen pontosan nem tudjuk, de úgy néz ki, hogy közel két esztendőt ott volt. Tulajdonképpen ilyen értelemben megalázó helyzetben, hiszen gondoljátok el, mi lenne ma, hogyha valaki 2 évig belenne egy börtönbe zárva, úgyhogy nem tárgyalják az ügyét. Fiam, fölháborító lenne, és hogy dühöngene az, akivel ez megtörténik, milyen megalázó lenne, és ott van ő is ítélet nélkül, várja, hogy elhangozzék felette a végső ítélet, erre vár, ott él bezártságba, végtelenül kevés mozgás lehetőség, bár sokkal szabadabban élhet, mint egy börtönben lévő fogoly. Ennek ellenére, hogy ilyen körülmények közt van, mégis egy örvendező levelet ír. Csupa öröm ez a levél. Ennek az az oka, hogy Pál apostol a fogságban is tud szabad lenni. Nem liberális szabadsága van, ami egy tragédiába, az egész emberiséget tragédiába vívő betegtévedés, ördögi dolog, ami az ördögtől származik. Másfajta szabadsága van Pál apostolnak, olyan fajta szabadsága, amelyben nem tudják megkötözni a kezét és a lábát, akkor sem a kalodába zárják, vagy bilincset tesznek rá. Ez az igazi szabadság. Ez az igazi szabadság, ez ugyanis egy teljes belső szabadság az őt körülvevő igazságtalan körülmények ellenére is. Ebben a börtönben természetesen nem csak ő van ott, hanem mások, más börtönben lévő rabok is voltak vele együtt. Ha valaki belenézett volna annak a Filippi börtönnek az életébe, akkor azt látta volna, bár nem volt úgy, mint manapság, hogy egyforma formaruhában vannak a rabok, de egyforma emberek vannak ebben a börtönben. Nincs itt különbség, az egyik ilyen, a másik olyan, van fiatalabb, van öregebb, de alapvetően ezek az emberek ott a börtönben csupa egyforma élet. Foglyok, elítéltek, vagy éppen ítéletre várnak, tulajdonképpen semmi különbség nincs köztük. És erről szeretnék beszélni, mert abban a Filippi börtönben csak látszólag voltak egyformán a foglyok, volt köztük valaki, aki egészen más volt. És most erről nem fogok beszélni, de tudjuk, hogy a börtön őrök közül többen megtértek, míg Pál apostol ott volt. Annyira, hogy Pál itt később magyarázkodni kényszerül a keresztény közösségek felé, mert járni kezdtek az emberek, beengedték őket, egy kicsit olyan dél-amerikai rendszer volt ez, hogy bejöhettek emberek a börtönbe, minden további nélkül, ott is bemehettek, Pál nem jöhetett ki, de ő hozzá be lehetett jönni, főleg azért, mert a börtönőrök szívét is megérintette ez a Pál. Most gondoljátok el, bezárva úgy valaki, hogy várja, hogy végre meghallgassák. Közel 2 évet, vagy mondjuk 2 évet ott ül a börtönbe, nem kerül sor az ügye tárgyalására. Nem mozoghat, nem mehet ki, nem végezheti azt, amire az életét rátette, egy nyugtalan, békétlen szava nincs. Élete legörvendezőbb levelét megírja. Fantasztikus lehetett. És milyen hatása lehetett ennek a Pálnak a többiekre. Igen, ott ránézése minden börtönlakó egyforma volt, de mégse. Volt köztük egy valaki, aki más volt. Ez a más Pál volt, aki Jézus Krisztusban új életet kapott, és keresztény lett. És ott a börtönben is jó pásztor, pásztorolja azokat, akik jönnek hozzá, pásztorolja a Filippi lévő keresztényeket, amit Jézus Krisztusnak ígéretettét tett, azt megtartotta börtönbe is, bezárva is, fogolyként is, mert teljes volt a szabadsága. Teljes volt a szabadsága, a lelke teljesen szabad volt. Olyan egyformák voltak ezek a rabok. Kedves testvérek, ha úgy körülnézünk becsülettel az életbe, akkor azt látjuk, hogy mi emberek, és úgy általában egyformák vagyunk. Egyformák vagyunk. Házasodunk, férhez megyünk. Gyereket nevelünk, örülünk, szenvedünk, betegek leszünk, és meghalunk. Egyformák vagyunk, nem? Olyan egyformák vagyunk. Mégis kell, hogy legyen valami, ami megkülönböztessen minket más emberektől, ha keresztények lettünk. Azok a rabok mind olyan egyformák voltak, rabok voltak, rabéletet éltek. Volt köztük egy valaki, aki más volt. És nézzétek, itt ezen a földön is, a mindennapi életben is olyan egyformák vagyunk ki emberek. Egyforma életutat járunk. Dolgoznunk kell, gyereket kell nevelnünk, házat építünk, küszködünk, harcolunk, boldogan, boldogtalan módon élünk, aztán egyszer vége van, és mindnyájan meghalunk. Kell, hogy legyen mégis különbség, ha valaki mindezt Isten gyermekeként éli meg, ahhoz képest, ha valaki nem az. A fontos kérdés, amiről szeretnék ma egy kicsit beszélni és gondolkozni, hogy ugye a munkahelyeden is, az ismerőseid között is, talán nem is tudják, hogy keresztény vagy. Jársz egy baráti körbe, emberekkel tartasz kapcsolatot. Olyan egyformák vagyunk, dolgozunk, reggel bemegyünk a munkahelyre, csacsogunk, beszélünk, híreket mondunk, politizálunk, ki mit csinál. De mégis, ha valaki keresztény emberként van már jelen ebben a világban, azt valamiképpen meg lehet és meg kell tudni különböztetni. Annak valamiképpen világossá kell lenni, hogy ő mégiscsak más. Ha valakinek van üdvbizonyossága, tudja, hogy megbocsátotta Jézus a bűneit, és örök élete van, annak valahogy meg kell látszódnia ahhoz az élethez képest, ami mellette zajlik, és mások élik, egyébként ugyanúgy, mint ő, de hogy az ő életébe van még valami több. Van még valami más. Mi a különbség köztük, az emberek között, meg mi köztünk, a Krisztus gyermekei között? Mi a különbség? Az első különbség az, hogy mi sokkal kevesebben vagyunk, mint mások. Mi sokkal kevesebben vagyunk, mint mások. Nem tudjuk, hogy a filippi börtönben hány keresztény volt. Tudjuk, hogy többen lettek keresztények. Nem tudjuk, hogy hány volt. Csak azt tudjuk, hogy egy biztos volt. A többiek valószínűleg nem. Pál idejében is így volt, Filippiben is így volt, magában a városban is így volt, hogy a keresztények elenyésző kisebbségben éltek egy döntően nem keresztény többségű városban. Döntően nem keresztény város volt az. Az a világ, amelyben éltek, ott Pál apostolék is, az egy pogány világ volt. Az a társadalom, amelyikben Pál apostol is élt, és a Filippibe keresztény élet emberek is éltek, ezek a keresztény emberek aktív tagjai voltak annak a társadalomnak. Dolgoztak, nyilván igyekeztek becsülettel dolgozni. Egy pogány világba tanultak, és egy pogány világba tanultak a gyermekei. Egy pogány világba, egy Isten nélküli társadalomba dolgoztak, és művelődtek, vagy éppen szórakoztak. Egy teljesen pogány beállítottságú világban. Pogány államban éltek, és egy pogány társadalomnak voltak keresztény tagjai. Tehát egy pogány államban éltek, és egy pogány társadalomnak voltak keresztény tagjai, és ez az, amit Pál megfogalmaz. És azt mondja, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette. Igen, keresztények voltak egy pogány államban és pogány társadalomban, és ez azt jelentette, így fogalmazza meg Pál, hogy ti vagytok Isten gyermekei egy elfordult és elvetemedett nemzedék közepette. Azt jelenti ez, hogy a törpe kisebbségben lévő keresztényeknek, a keveseknek egy olyan szituációban kell Isten felé fordulniuk, ahol mindenki úgy él, hogy Istentől elfordulva él. Nekik pedig úgy kell megélni az életüket, hogy ők egy ilyen világba Isten felé fordulva élnek, olyanok között, akik Istentől elfordulva élnek. Akiknek más volt a norma rendszerük, az érdeklődésük. Testvérek, keresztényként kisebbségben élni, egy nem keresztény többségben ez volt kezdetektől, és ez van ma is. Keresztényként kisebbségben élni egy nem keresztény többségben. Így kezdődik a kereszténység élete egy pogány világban. És mindmáig így néz ki a kereszténység élete. Így van ma is. Európában különösen is érezzük és értjük ezt. Nyugat-Európában pedig hatványozottan értjük, hogy törpe kisebbségben maradtak a keresztények. Egy nem keresztény világban. És ott kell megélniük a kereszténységüket. Kelet-Európában, vagy Közép-Kelet-Európában, vagy Kelet-Közép-Európában kevésbé drámai a helyzet. Kevésbé drámai. De kedves testvérek, mi itt a 21. században nem egy új jelenséggel találkozunk, hogy a kereszténység egy törpe kisebbség. Hogy Isten felé fordulva kell élni egy olyan világba, ahol Istentől elfordulva élnek az emberek. Ez nem egy új jelenség. Nem a 21. század produktuma. Nem is a 20-é, nem is a 19-é. Pál apostol korában is így volt. Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette. Kitől fordult el? Istentől. Istentől elfordulva él. Elvetemedett. Tudjuk ezt is, mit jelent, amikor valami elvetemedik, tönkre megy, eldeformálódik, használhatatlanná lesz. Ez azt jelenti, hogy ez a törpe kisebbségben lévő keresztényeknek, keveseknek Isten felé fordulva kellett élniük egy Istentől elfordult világban. Kedves testvérek, a 21. században mindegy, hogy milyen rendszerben élünk, mindenütt így van. Bár nyilvánvalóan nem egyforma hangsúlyokkal és nem egyforma következményekkel. Ha valaki most elénk hozná egy 100 évvel ezelőtti Magyarország képét, elszaladnánk 100 évet visszafelé. 100 évvel ezelőtti Magyarország, nehogy valaki azt gondolja, hogy az egy keresztény világ volt. 100 évvel ezelőtt. Amikor keresztény iskolák voltak, amikor templomok sokasága épült, és az emberek templomba jártak, szinte kötelező módon, amikor kötelező volt a hitoktatásra járás. De a kereszténységtől az a 100 évvel ezelőtti világ nem fordult el, hanem odafordult a kereszténység felé, és ennek jeleként magán hordozta a 2000 éves kereszténység múltjának a kultúrörökségét. Ez egy nagyon fontos megfogalmazás. A két világháború között volt egy nagy harc itt az európai kereszténységbe, ahol először mondták ki a kultúrkeresztény fogalmat, hogy a kereszténység a hitvalló kereszténységtől a kultúrkereszténység felé fordult. Roppant érdekes. Nagy harc, teológiai harc volt ez annak idején, hogy ez nem az a hitvalló kereszténységgel. Ez azt jelenti, a 2000 éves keresztény örökség megjelenik a kultúrában, az iskolázásban, az iskolázottságban, a családi életben, az irodalomban, a művészetekben megjelenik. Ott van, nincs ott a hívő életként ellen a társadalomban. Megélt hívő életként. Benne volt ez a keresztény kultúrörökség az oktatásban, a művészetben, az irodalomban. A mindennapi normalitás természetes része volt. A keresztény kultúra, amit örököltünk, az mint egy norma rendszert alakított ki a társadalomban. És aki attól a keresztény norma rendszertől eltért, arra úgy néztek, mint aki bűnös, vétkes. Ez nem azt jelenti, hogy akkor ők Isten hívők voltak, csak őriztek egy keresztény kultúrörökséget, és ez meghatározta a mindennapi életét az embereknek. Kedves testvérek, ma kereszténynek lenni a többség szemébe maga az abnormalitás. Szent meggyőződéses, keresztény országba szent meggyőződéses emberek fordulnak a kereszténységgel szembe teljesen tudatosan azzal, hogy amit a kereszténység, mint örökséget ránk hagyott, az inkább átok, mint áldás. Megkötözte az ember kezét, elvette tőle a szabadságát, rákényszerítette egy életformára, és ezért teli volt az életünk hazugsággal. És van ebbe igazság? Van ebbe igazság? Nem ez az igazság, de van benne igazság. A kereszténység öröksége nincs ott a mindennapi életben. Ma már nem tekintély, nem norma és nem igazodási pont. A hajdan kommunista ateizmusban élő szovjet karantén fogjai annak idején, mi? Én is. Áhítozva néztük a magukat kereszténynek mondó gazdaggá lett nyugat-európaiakat, áhítozva néztük őket, az ott zajló keresztény életet, a kialakult gazdagságot, azt a jóléti világot, akikről azonban a keresztény máz lassan lepattogzott. Máz volt. Keresztény kultúrörökséget hordoztak. És ez a máz lepattogzott róluk, és mára máz nélkül látszik, hogy ők nem keresztények. Ők már régen nem igazodnak Istenhez, elfordultak tőle, látszik rajtuk mi? Hogy ők a világ. Ők nem keresztények. Ők a világ. Kedves testvérek, talán jó is így, hogy a világ, amely sohasem volt keresztény világ, soha, most már nem is mondja magát annak. Nem is baj. Nem is baj. Tömegesen lépnek ki és hagyják el az egyházat az emberek. Tamás nem olyan rég beszélt, olvastam az ige hirdetését a reformáció kapcsán erről, hogy Németországban egy évben 500 000 ember hagyja ott az a német evangélikus egyházat. És sorba ezekbe a hajdan volt gazdag, keresztény kultúrában élő közösségek, országok, népek, hogy pattogzott le róluk ez a máz? És kiderült, hogy ők a világ. A tradicionális kereszténységnek vége van. Vége van. Oda jutottunk, hogy keresztények lenni már nem magától értetődő dolog. Sőt, sokkal inkább oda jutottunk, hogy keresztények lenni bizony szent hivatás és küldetés. Vállalás is. Vállalás is. Oda igazán. Hát azért gondoljátok el, hogy abban a Németországban, ahol kötelező munkahelyükön az emberek fizetéséből az egyházadót, a munkahelyükön levonták. Templomot se láttak belülről. Persze, hogy nem fáj nekik, mikor jönnek a muszlimok és lerombolják ezeket a templomokat. Ők se jártak benne. Sose jártak benne. Papíron keresztények voltak. Papíron egyháztagok voltak. Papíron egyházadó fizetők voltak. És talán soha életükbe be nem léptek azokba a templomokba, amelyeket leromboltak, és ma már nincsenek. Ma Európa első embere egy evangélikus lelkészlánya. Angela Merkel édesapja evangélikus lelkész volt. És erről az Angela Merkelről épp úgy lepattogott minden keresztény máz, ami otthon ráragadt. Minden lepattogott róla. És ma már sem nem keresztény, sem nem humanista, egy olyan világot vizionál és tesz érte, amely nyíltan istenellenes, kereszténygyűlölő, beteg és pusztuló. Értitek? Egy hajdan volt evangélikus pap leánya. Nos, testvérek, egy ilyen világban élünk, és egy ilyen világért akar felhasználni bennünket az Isten. Itt jön a fordulat. De egyszer ezzel szembe kell nézni, hogy egy ilyen világban élünk. És ezért a világért akar bennünket Isten felhasználni. Itt és ebben kell kitűnni, hogy mi a különbség köztünk és köztük. Akik egyébként egyformák vagyunk a börtönbe, egyformák vagyunk a mindennapi életbe. Együtt dolgozunk, egyformán házasodunk, gyereket nevelünk, nem mondom el még egyszer. Itt és ebben kell kitűnni, hogy mi a különbség köztük és köztünk. Hogy ír az apostol? Mi rólunk azt írja, Istennek szeplőtelen gyermekei vagytok, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette. Kik vagyunk? A világnak egy már megváltott darabja. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, mi ezek vagyunk. A világnak az a darabja. Akikkel ez a csoda megtörtént. És azért lehettünk keresztények, hogy ez a csoda másokkal is megtörténjen. Hogy a világból minél nagyobb darab nem mászt vegyen magára, ami lepereg, hanem az a csoda megeshessen vele, ami velünk megeshetett. Azt mondja Jézus, mert ezeket senki ki nem ragadhatja az én kezemből. Azt jelenti ez, hogy mi benne élünk ebben a világban. Ehhez tartozunk, és közben vétkező, szenvedő emberek is vagyunk. De mégis, mi már tudjuk, mert a fülünkbe és a szívünkbe mondhatta egyszer Jézus, legyőzöl bennünk minden okoskodó és félő ellenállást, megváltottalak. Te az enyém vagy. És elmertük hinni, és megköszöntük bűnbocsátó kegyelmét Jézusnak. És mi is meghalunk, épp úgy, mint ennek a világnak a gyermekei, és mégis hisszük, amit Jézus mondott búcsú beszédében. Én elmegyek, és helyet készítek néktek, és aztán visszajövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Aztán bár ebben a világban élünk, mégis már itt tagjai vagyunk Krisztus gyülekezetének. Van egy látható gyülekezete és egy láthatatlan gyülekezete Krisztusnak. Milyen jó dolog, hogy tagjai vagyunk a látható gyülekezetnek, ahol hangzik az ige, és meglátszik az ige a sákramentumokban. A világban vagyunk. Ebből adódik persze a mi keresztény hivatásunk is, az ugye van egy speciális feladatunk, ha majd nem tudom, hogy megvalósul-e az őszi adventi evangelizáció, vagy nem valósul meg valójában, nem tudom, az se, hogy, de ha megvalósul, szeretnék majd más kapcsán erről beszélni, hogy ami speciális feladatunk ebben a világban, hogy a föld sója legyünk, és a világ világossága legyünk. A föld sója, és a világ világossága. De nehogy azt higgye valaki, hogy itt valami nagy mutatványt kell végrehajtanunk. Ne higgye senki, hogy itt valami nagy keresztény attrakciót kell csinálnunk. Szó sincs róla. Nehogy azt higgye valaki, hogy az a feladatunk, hogy a világot keresztényét tegyük, nem tudjuk, senkit. Nem is a mi dolgunk. Nem a mi dolgunk. Gyakorlatilag azt jelenti, amit Jézus mond, hogy
Amit a világban végzünk, ott, ahol vagyunk, élünk és dolgozunk, keresztényül tegyük azt. Keresztényül legyünk ott. Amit megélsz, azt keresztényül éld meg. Nem kell semmi különöset csinálni a világért. Csak keresztényül kell benne élni. Csak keresztényül. Próbáld megélni keresztényül a házasságodat. Keresztényül a gyermeknevelésedet. A családodban, a munkahelyeden, a barátaid közt, ott, ahova meghívnak. Mint a Krisztus tulajdona, keresztényül élni. És ha akarja Isten, majd ezáltal elvégzi az ő munkáját ebben a világban, ha akarja. Ne erőlködj, hogy keresztényét tedd a világot. De sokszor nekifutottunk, hogy keresztényét tegyük a világot. Egyetlen embert se tudunk keresztényét tenni. Egyetlen egyet se. Nem a mi dolgunk. A mi dolgunk, tudjátok mi ebben a világban? Keresztényül élni. Ez a dolgunk ebben a világban. Bárhol vagyunk. Pál kiélezi fedhetetlenül és tisztán mindenféle emberek között. Hát gondolhatjátok a börtönben milyen emberek voltak Pál körül. Fedhetetlenül és tisztán. És ezzel fejezi be Pál, és fényletek, mint csillagok-e világon. Tehát amikor valaki keresztényül kezd élni, akkor amaz fényes esthajnali csillag, amiről Jézus azt mondja, én vagyok amaz fényes esthajnali csillag, ránk ragyog. És hogyha én keresztényül igyekszem élni, akkor megengedi Isten azt a csodát, hogy rólam meg tovább ragyogjon másfelé. Értitek, hiába akarunk ragyogni, nem megy. Az csak Jézus adhatja nekünk az ő világosságát. De ha keresztényül élünk, akkor Jézus megvilágítja az életünket mások számára. Megvilágítja az életünket. És így fejeződik be a 16. versből, ezt a kis mondatrészt olvastam, csak hogy életnek beszédét tartván eléjük. Tehát a világ elé életnek beszédét. Figyeljétek, nem azt mondja, hogy prédikációnak beszédét. Nem azt mondja, hogy bizonyságtételnek beszédét. Nem azt mondja, hogy bibliai igék beszédét tartsuk eléjük. Az sokkal könnyebb, mint életnek beszédét tartani eléjük. Keresztényül élni. Életnek beszédét tart. Mi szeretnénk úgy csinálni, hogy úgy gondoljuk, ez szent kötelességünk, én keresztény vagyok, hát meg kell, hogy győzzem, vagy meg kell, hogy megrázzam, vagy meg kell, hogy segítsem az üdvösségben. Maradjon meg bennünk ez, amit Pál mond. Életnek beszédét tartsátok eléjük. És hogyha az életünk beszél a kereszténységünkről, Jézusról, akkor kíváncsiak lesznek arra is, hogy mi ennek az oka. Akkor már lehet igét mondani. De először mindig életnek beszédét kell, így mondja Pál, tartva elébük. Most oda az életed beszédét. Szeretnéd, hogy körülötted az emberek keresztények legyenek? Fogd be a szádat. Először életnek beszédét tartsd eléjük. Mit jelent a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy beszéljen a kezed, a pénzed, a lakásod, a munkád, a családod, a gyermeked, vagyis maga az életed beszéljen. Beszéljen az életed arról, amiről majd beszél a szád, hogy van benned békesség akkor, amikor békétlennek kéne lenni. Tudsz csöndben maradni, amikor úgy érzed, most oda kellene szólni. Tudsz megalázkodni, amikor bántanak. Életnek beszédét tartva eléjük. Mert az hitelesíti a szavainkat, de a sorrend ez, életnek beszédét tartsd eléjük, hogy kíváncsiak legyenek a szóra is. Az életet titokzatos, mögöttesére Jézus Krisztusra. Mi a különbség köztük és köztünk? Olyan egyformák vagyunk. Az, hogyha mi Isten gyermekeinek hisszük, valljuk magunkat, mert ez a belső meggyőződésünk, amit Jézus megpecsételt, akkor a legfontosabb, amit tennünk kell, hogy az életünk kezdjen el beszélni arról, hogy ez igaz. Hogy ez igaz. Hogy ez van. Hogy ez létezik. Hogy Isten él. Hogy Krisztusnak van hatalma beleszólni emberi életekbe. Van hatalma emberi természeteket megváltoztatni. Van hatalma hozzá. Ezért életnek beszédét tárd eléjük. Mi különbség van köztük és köztünk? Hát, az a nagy dolog, hogyha életnek beszédét tudjuk eléjük tárni. Mert az életünk beszélhet arról, hogy van egy megváltónk, egy üdvözítőnk, aki megbocsátott nekünk, felemelt, a maga szolgálatába állított. És azt akarja, hogy az ő esthajnal fényes csillag ragyogásából én hadd legyek a földnek sója és a világnak világossága egy szó nélkül is, hitvallásképpen, életnek beszédét tárva eléjük. Áldjon meg bennünket ezzel az Isten. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy te a sok tanításodat, csodatételedet megkoronáztad, megerősítetted a golgotai haláloddal, bűnbocsánatoddal és feltámadásoddal. A szavad is életnek beszéde volt, és az életed is prédikáció lett. Köszönjük, hogy van hatalmat könyörülni rajtunk. Köszönjük, hogy szeretetet befogadtad az életünket. Engedd meg, hogy ez valamiképpen életnek beszédévé legyen mások számára. Ne haragudj, hogy annyiszor erőlködtünk, és mondtuk a magunkét, pedig nem ezt vártad tőlünk, hanem először azt, hogy hadd látszódjon meg rajtunk a te dicsőséged, irgalmad és bocsánatod, szereteted és jóságod, türelmed és békességed, hadd érződjék rajtunk a te jó illatod, hadd legyen miénk a te indulatod, életnek beszédét tárva így mások elé. Köszönjük, hogy csak ennyi különböztet meg bennünket mindenki mástól. De ha ezt meg tudjuk élni, akkor a világ számára hasznosak lehetünk a kezedbe. Könyörülj hát rajtunk. Szeresd a világot általunk is, a magad módján, Urunk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Kedves testvérek, kísérjük figyelemmel a magyar kormány által beterjesztett és az országgyűlés által a mai napon megszavazott szigorító rendelkezéseket. Ezeknek vannak kihatásai a keresztény gyülekezetek, így a református gyülekezetek mindennapi életére nézve is. Egyrészt kövessük a hivatalos rendelkezéseket, másrészt figyelmesen hallgassuk és olvassuk a gyülekezettől kimenő hivatalos híreket, a gyülekezeti alkalmainkat és a gyülekezeti alkalmak megtartásával kapcsolatos döntéseket. Mind a körlevél, mind a hirdetések, mind a... Vigyázzunk önmagunkra, segítsük egymást. Az 512. számú dicséret az az estének, ugye? Vagy az 511-es szoktuk? 511-est, igen, maradj velem. Egyetlen egy verset énekeljünk. 511-1. Maradj velem, mert mindjárt. Maradj velem, mert mindjárt este van, nő a sötét ó, el ne hagyj uram, nincs senkim és a vigaszt nem lelem, gyámoltalannal ó, maradj velem. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.